Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki, és énekeljük így fennállva a 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus Krisztus megparancsolta, hogy kereszteljünk. Most ezeket az igéket olvasom a Máté evangéliuma végéről, amelyben megparancsolta a keresztséget Jézus. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük. Jertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadam. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. És hajtsuk meg a fejünket. Csendesedjünk el, és könyörögjünk. Megvalljuk neked, szerető mennyei gazdánk, hogy te vagy minden élet forrása, alkotója és ajándékozója. Köszönjük neked ezt a kis ember életet, Hisszük, hogy ő is a te akaratodként adatott az övéinek. A te két szent kezedbe szeretnénk ajánlani és letenni az ő egész élet útját, kérve téged, hogy vigyázd, óvd, vezesd, erősítsd majd, és engedd meg neki, Urunk, hogy az ő életébe is bekövetkezhessék az a nap és az az óra, amikor már tudatosan dönt te melletted. Amikor már nem a szülei mutatják be neked, nem ők ajánlják fel te neked, hanem ő maga ajánlja oda az ő életét te neked. Mert átélte a Krisztus Jézus szeretetét. Így könyörgünk most a szülőkért, a kereszt szülőkért, hogy hadd lehessenek olyan életek, amelyek ezen az úton őt segítik. Hadd lehessenek olyan életek, akik rólad beszélnek, akik Isten házába hozzák ezt a gyermeket. Így kérünk most, édesatyánk, hogy áld és szenteld meg, amit most cselekszünk, az Úr Jézus Krisztus nevébe és az ő parancsára. Amen. Dávid Gergely, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj szüleid örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet, és az Isten tisztelet végéig, az áldásig maradjunk is végig ülve. Így keressük ki a 25. Zsoltárunkat, és a 25. Zsoltár első két versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hódolunk előtted, és magasztalunk téged gondviselő szeretetedért, szükség szerint mondott szavadért, az ígéért, amely, ha kell, ítél, vagy éppen felemel, megfed és vigasztal, bölcsé tesz és átformálja az életünket. Jöttünk szent színed elé úgy, ahogy vagyunk, jöttünk terheinkkel, álmainkkal, félelmekkel és kérdésekkel, jöttünk őszinte vágyakozással, és jöttünk egészen közömbösen, de itt vagyunk. Szíveket vizsgáló és ismerő Isten, gyászunkban vigasztalj, adj élő reménységet, úttalanságainkban mutass mindannyiunknak utat, mely az életre visz. Beszélj hozzánk. Nagyon hálás a mi szívünk azért, hogy tudhatjuk, ígéd és lelked által itt vagy közöttünk, és köszönjük, hogy a mi Urunkért, Jézus Krisztusért meghallgattad imádságunkat. Amen. A gyülekezetnek van egy nagy kórusa, ennek a nagy kórusnak ma este 6 órakor lesz az évadzáró koncertje, és van egy kis kórusa, amelyik néhány fiatalból áll. Mai Isten tiszteletünkön a kis kórus 2 énekkel szolgál közöttünk. továbbra is helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részéből, a 24. verssel kezdődő és a 26. verssel bezáródó rövid ige szakaszból. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével, Druzillával egybe, aki zsidóasszony volt, maga elé hivatta Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, most eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívlak téged. Egyszer s mint pedig azt is reményli, hogy Pál pénzt ad néki, hogy őt szabadon bocsássa. Ezért gyakrabban is magához hívatta őt, és beszélget vele. Kedves testvérek, lassan az apostolok cselekedeteiről írott könyv napi olvasása során, amelyik az egyház születéséről, kezdeti történetéről szól, a végére fogunk érkezni. Éppen ebből a könyvből tudhatjuk azt, hogy Pál apostol Jézustól sokféle megbízatása közepette, azt a megbízást is kapta, hogy az evangéliumot hirdetnie kell majd főemberek, vezető államférfiak, királyok előtt is. És így is történik. Pál apostol sokszor úgy kerül vezetők elé, nagy emberek elé, ahogy ma mondanánk, hogy az őt állandóan bevádoló zsidók mindenütt, ahova Pál apostol megérkezik, utána nyúlnak és feljelentik valamivel. És ezeknek a feljelentéseknek az eredményeképpen áll Pál apostol különböző állami vezetők, bíróságok, képviselők előtt, és ahogy Jézus előre megmondta neki, úgy is történt. Alkalma nyílt magasrangú vezetők számára is beszélni a Krisztus Jézusról, Isten szeretetéről és bűnbocsánatáról. Mai nap igénk, amelyet felolvastam, illetőleg amiből egy rövid részt olvastam fel csupán, már Pál apostol földi életútja végső állomása felé érkezve zajlik, Rómába kell majd mennie, az akkori ismert világ fővárosába, ott is magasrangú emberek előtt még szólnia kell, ő még nem tudhatja, mi persze már régóta tudjuk, ez lesz földi élete utolsó állomása. Itt végzik majd a hitéért ki Pál apostolt. Most ez utolsó út felé készülve egy védőbeszédet kell mondania egy magasrangú ember előtt. Tulajdonképpen ebbe elmondja a hitvallását is. Mindezt végighallgatja egy ember, aki maga elé idézheti és meg is teszi, egy helytartó és az ő felesége előtt. Ez egy római helytartó. A neve Félix. A történelem könyvekből tudjuk, hogy ez a Félix rabszolga volt, és rabszolga sorból emelkedett ilyen nagyon magasra, és lett belőle egy római helytartó, mint volt Pilátus, aki elítélte, halálra ítélte Jézust. Életútja ennek a Félixnek az életútja a rabszolga sorsból, a helytartóságig, a világbirodalom Róma egyik helytartó, vezető emberévé rendkívüli. Olyan, mint a hajdan volt amerikai álom. Így is mondták évtizedeken keresztül itt Európában is, hogy van egy amerikai álom, amelyiknek az a lényege, hogy bárki vagy, minden lehetsz. Szegényből lehetsz gazdag, ismerő, ismeretlenből elismert, híres ember. Csak szerencse kell, csak tehetség kell, csak alkalmas pillanat kell. Ez volt az amerikai álom. Sokan úgy gondolták, hogy ez életszerű, és mindenkire nézve igaz. Félix ezt az utat járta, ezt az álomszerű utat, rabszolgából római helytartó. Cezáreában, Heródes királyi palotájában élt. Fölgyezték róla, hogy habzsolta az életet. Végtelenül önző és kegyetlen ember volt, kicsapongó, hatalmaskodó, nagyon alulról jött és nagyon magasra jutott. És a műveltsége, a képzettsége, a belső embere nem tudta követni ezt a gyors rohanást olyan nagyon lentről, olyan nagyon magasra. Ezt próbálta pótolni a hatalmának a kiélésével, a kegyetlenségeivel, a félelmetes uralkodásával és parancsaival. Följegyezte a Biblia, hogy az ekkori felesége, mert hogy az ekkori felesége a harmadik felesége volt, Druzillának hívták, ő pedig egy zsidó nő volt. Amikor ez a bibliai esemény zajlik, akkor ez a fiatal zsidó nő még csak 18 éves, de már nagyon sok minden van mögötte. Viharos életet élt, viharos szépség volt, rendkívül vonzó nő. Nos, kettőjük előtt kell megállnia majd Pál apostolnak, hogy bizonyságot tegyen Istenről. Ezt a Druzillát nem szerették a zsidók, mert úgy tartották, hogy a népének, hazájának, fajtájának az árulója. Ezért megvetették. Ez a két fiatalember, Félix és Druzilla azonban nem törődtek az emberek véleményével. Nem izgatta őket, hogy mit mondanak róluk az emberek. Úgy érezték, hogy övék minden, amit csak akarnak az életben. Mindent elértek. És nincs semmi, amit ne tudnának még elérni. Előttük van egy izgalmas világ. A határa csillagos ég. Félixről tudjuk, hogy pogány volt. Istentelen. Druzilla bár zsidó volt, de nem volt Istent félő zsidó ember. Szóval ezek jól összetalálkoztak. Egy modern, korszerű, szabadelvű, liberális pár. Isten nélkül élnek. A Biblia nyelvhasználata szerint a test emberei voltak mindketten. A Biblia különbséget tesz lelki emberek és testi emberek között. Ők a pillanatnak, az élvezetnek éltek. Azt mondanánk ma rájuk, hogy két modern, korszerű, mindent kipróbáló, izgalmas élet után vágyódó fiatal. Isten kérdésük nem volt. Azzal, hogy Isten hit, nem foglalkoztak. Foglalkozzanak vele a gyengék, a szegények, az elesettek, a nyomorultak. Éltek a vágyaik szerint, éltek a mának. Ám de történik valami egészen különös dolog. Pál apostol éppen ide kerül fogságba, ahol Félix a helytartó. És Pál apostolnak neve van az egész római birodalomban. Ismert ember. Izgatta őket, hogy milyen lehet ez a Pál, ez a híres ember. Hát változtunk valamit. Ha ma meghirdetik, hogy 3 nap múlva Magyarországra érkezik valaki, idézőjelben macska körömbe, valaki, egy híres ember, hányan tolonganak már a reptéren, aztán a szálloda előtt, aztán megpróbálják megtudni a programját, mennek utána, lesik, hogy ezt a híres embert lássák, hallják. Nos, különös pillanat érkezett el ennek a két fiatalnak az életébe, rendkívüli és különös pillanat, és ezt nem lehet másként megfogalmazni, csak így. Szembe jött velük egyszer csak az Isten. Mindenre készültek, csak erre nem. Egy fogoly ember képében. Egy ember képében, akit letartóztattak, és neki ítélnie kellene felette. Az Isten jön velük szembe. A száján, a bizonyságtételén, a szaván keresztül Isten szólítja meg őket. És beszélni kezd velük. Kifürkészhetetlenek testvérek az Isten útjai, és egészen csodálatosak. Hát nem csodálatos, ahogy Isten ennek a két fiatalnak előkészíti az életét, megszervezi az alkalmat, hogy találkozzanak vele egy emberen keresztül. Olyan csodálatos az, ahogy Isten a maga bölcsességében előkészíti azt, hogy egy-egy emberi szívet megajándékozhasson a bűnbocsánattal és a kegyelemmel. Mondjam másként, a hittel. Mennyi utat zár el Isten, míg valakit oda terel? Milyen utakat nyit meg, hogy végre oda találjon, ahol majd találkozik valakivel, aki Istent képviseli, és aki őt majd Istenhez elvezeti, hogy egyszer el ne vesszen, hanem élete legyen. Nagyon sokan vannak ebbe a templomba is olyanok, akik bizonyságot tudnak tenni arról, hogy élték a maguk életét. Csendes, egyhangú életét. Hozták a döntéseiket a maguk értelme vagy mások tanácsa szerint. És egyszer csak Isten elállta az útjukat. Nem engedte tovább menni őket. Megállította, hogy megmentse. Hogy végre egyszer csendben legyenek annyira, hogy a szívükre tudjon beszélni. Néha nagyon drámai, amikor az Isten elállja egy ember útját. És sokszor tragédiákon át történik ez. Nem Isten adja a tragédiát, csak használja. De az Isten útja nem ez, testvérek, hanem az, amit itt is látunk. Hogy küld valakit. Ahogy Félix és Druzilla kíváncsi volt erre a párra, nem tudták, hogy szembe fognak állni az Istennel. Isten áll szembe az addigi egész életükkel. sokakkal történt így ebben a templomban. Ahogy történt Félix-szel és Druzillával, akkor ott, hogy eljött az életükbe a ma, a most, a pillanat, elállta az útjukat az Isten. Amikor világosan megértették, hogy ez az ember úgy beszél, mintha Isten beszélne velük, hogy most minden róluk szól, hogy egyértelmű, hogy aki nekik beszél, az olyat mond róluk, amit csak akkor tud, ha Isten az az ember, ami meg lehetetlen. Hogy van ez? Szívszorító és félreérthetetlen, és néha soha vissza nem is térő pillanat tud lenni az ember életébe. Az, amikor az Isten elállja az útját, és vele beszél. Amikor valaki megérti, hogy most rólam van szó. Félix annyit tudott erről a Pál apostolról, hogy arról a Jézusról beszél, akit Pilátus halálra ítélt, keresztre feszítettek, meghalt, eltemették. És ez a Pál úgy beszél róla, hogy ez a Jézus él. Ezért kíváncsi volt Pálra is, meg arra is, akit ez a Pál apostol képviselt, Jézusra is. Aztán ott van a felesége, Druzilla. 18 éves korára már annyi minden nem érdekelte. 18 éves korára már annyi mindenem volt túl. Annyi minden volt már a háta mögött. Annyi minden kiégett már benne. Azt se tudjuk, hogy miért érdekelte őt ez a zsidó ember Pál apostol. Lehet, hogy hívő szülei voltak. Kedves testvérek, nagyon meghatározó tud lenni a gyerekkori hittan, a vasárnapi iskola, a félő szülők helyett imádkozni tanító nagyapa és nagyanya. Nem tudjuk, hogy ebbe a Druzillába mi történt, és honnan eredt, ami történt, hogy kíváncsi lett. Talán valami gyerekkori emlék. Drága szülők, nagyszülők, ne szégyeljétek az evangéliumot. És ne féljetek attól, ha úgy látszik, terméketlen földbe hullott, hogy felesleges volt, nincs felesleges bibliai kimondott ige. Isten akkor fordítja élővé valakinek a szívébe, amikor akarja. 5 év múlva, 50 év múlva. De vádol bennünket minden szerettünk, akinek soha nem mondtunk ki. Egyetlen egy igét sem Isten nevében. Akiket Isten ránk bízott, és egy imád soha nem hallott tőlünk, még az étkezés előtt sem. Druzilla is beült a kihallgatásra. Kíváncsi volt. És Isten ekkora készítette el számukra a pillanatot. Mindkettőjük számára. Ahogy az Isten ígéje egy helyen mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Van igenis ilyen testvérek, hogy van ma, hogy van most lelki értelemben. Amikor világossá teszi az Isten, hogy elálltam az utadat, mert szavam, beszédem van hozzád. Jaj, meg ne keményítsétek a szíveteket. Elkezdődik a kihallgatása Pálnak, és Pál beszél Jézusról. Ezt is úgy megtanultam, testvérek, és már régóta gyakorlom benne magam, hogy én bárkivel, bármiről beszélek, mindig eljutok Jézusig. Mert egy szükséges dolog van a világon. Nem az ebédrecept tudása. Nem a jónak vagy balgának ítélhető tanácsaink, amivel az emberek semmire nem mennek. Egy szükséges dolga van minden embernek. Egy. Hogy halljon Jézusról, akiben bűnbocsánat és örök élete lesz. És ha azt a szót nem mondom ki, mindegy, hogy mit mondtam még, minden más elszáll és semmivé lesz. Az pedig életet hoz. Nem tudjuk, hogy Pál apostol miről prédikált nekik, csak a tartalmát tudjuk. Azt mondja az íge, hogy beszélt ennek a két embernek igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő isteni ítéletről. Súlyos, kemény beszéd lehetett. Nem simogatta a lelküket Pál apostol. Pedig tudta, hogy az élete ennek az embernek a kezébe van. Félix dönt a sorsa felől. De Pál kimondott minden igét, amit Isten rábízott. És az íge néha olyan, mint a két élő éles kart, hogy az ember legmélyére megy, oda, ahova soha senkit be nem engedek. Amit mindenki elől rejtek. Ami az én magánszférám. Aki én vagyok igazán legbelül. Isten beszéde el tud jutni oda, a legmélyebb mélyemig. Ez volt a nagy pillanat a két fiatal életébe. Pál beszélt nekik az igazságról, önmegtartóztatásról és Isten eljövendő ítéletéről. És az a két ember megértette. Megértették az igazságot önmagukról, végre, amit soha senki ki nem mondott róluk, amivel nem akartak soha szembesülni, hogy kik ők igazán. A tékozló életükről, az elrontott ifjúságukról, az eltékozó tisztaságokról, a tönkretett álmaikról. Soha senki ki nem mondta az igazat, mindenki félt tőlük. Pál elmondott nekik mindent igazán róluk. Leleplezte őket, ilyenek vagytok, és ezt követi majd Isten igaz ítélete. Félix és Druzilla, ilyenek vagytok. Azt mondja az írás, hogy mintha szíven találta volna őket az Isten. Igen, az Isten szíven szokott találni, nem lő mellé. Mikor kimondja rólunk az igazságot, eljött a pillanat két ember életébe, hogy bűnbocsánatot, kegyelmet találjanak, hogy boldogságosra forduljon az életük, hogy amit vágyva vágytak a mindennapos életükbe, tapzódásba, örömbe, mámorba, hatalomba, és soha nem nyertek meg, mert másnap megint éhesek voltak és szomjasak, mind ugyan erre, azt most megkapják. Elállta az útjukat az Isten. Pál szavai eltalálták őket. Így olvassuk a Bibliába, így olvastam előttetek, mikor végighallgatta Félix, megrettent, döbbenten, valaki ismer engem. Honnan tudja ez a Pál, az igazságot arról, aki én belül vagyok. Azt hitte, hogy a hatalom máza eltakar mindent, hogy a lelki sminkek eltakarnak mindent, semmit nem takartak el Isten elől. Félix megrettent. Hányszor átéli az ember, hogy hallgatja Isten igét, és eltalálja az Isten. Én tudom magamról. Hányszor olvasom a Bibliát magam csöndességébe, és világosan megértem, hogy Isten tudja, hogy ez én vagyok. Nekem mondja, rólam mondja, és tudja, igazat mond. Félix, mikor életében először szembesült ezzel, megrettent. Mert rettenetes volt, amikor szembe jött vele az Isten. Jön a nagy kérdés. Mi lesz abból, amikor az Isten velem beszél, és én ezt megértem? Megalázkodás? Vagy megkeményedés? A fejem és a szívem meghajtása Isten előtt, hogy ilyen vagyok, igazat mondtál, bocsáss meg nekem. Vagy jön a magyarázkodás? Félix a rossz utat választotta. Megrendült ugyan, megrettent ugyanattól, amit hallott, de magyarázkodni kezdett, mentegetőzni kezdett, és azt mondta, hogy Pál, most menj el, majd később beszélgetünk, de most menj innen, menj el. Elutasítja Félix a most lehetőségét. És azt mondja, hogy majd. Tudjátok, egy verssel később olvastam, hogy többször maga elé hívatta később még ez a Félix Pál apostolt. De elmúlt a most. És a majdból soha nem lett semmi. Ma, ha az ő szavát hallják. Mert testvérek, aki megkeményíti a szívét akkor, amikor Isten vele beszél, annak tényleg kőkemény lesz a szíve. Érdekes az a Félix, nem mondja Pálnak, hogy nem értek veled egyet. Nem mondja, hogy rosszul mérted föl, hogy ki vagyok, Pál. Nem háborodik föl, nem zavarja el, csak a felkínált kegyelemre mondja, hogy majd. Pató Pál úr akkor is volt már, hely, ráérünk arra még, majd. A majdból szinte soha nem lesz most. Hány olyan ember van, akinek Isten fölkínálja a kegyelmét, a szeretetét, a bocsánatát? Nem mondja, hogy nem. Jövő héten is jön templomba. Jövő héten is olvas Bibliát. Jövő héten is egyetért az Isten igéje igazságaival. Nem tiltakozik ellenük. Csak azt mondja, hogy majd még meghallgatlak. Kedves testvérek, Félix és Druzilla története azt tanítja nekünk, hogy Isten elhozza és egyértelművé teszi személyesen minden ember számára, hogy szereti és megbocsátott neki. Minden ember számára. Odáll Isten mindenkivel szembe egyszer. elállja az útját a hirdetett ígén keresztül. Úgy teszi ezt, hogy beszél az igazságról, hogy mi Isten szerint milyenek vagyunk igazán. Beszél a bűneinkről, és azt rossz hallgatni, utálatos hallgatni, nem szeretjük hallgatni. Aztán beszél Isten igazságos ítéletéről. Ezt még kevésbé szeretjük hallgatni. Hát ha az Isten jó, ha az Isten szeret, miért beszél a pap ilyenekről? Mert amikor Isten bűnről beszél, beszél ítéletről is. Hogy kimondhassa a végső szót, hogy megbocsátottam. Hogy kimondhassa a végső szót, hogy kegyelmet kaptál. Hogy kimondhassa a végső szót, annak ellenére, hogy ilyen vagy, szeretlek. A baj az, testvérek, ha amikor Isten így szembe jön velünk a szaván keresztül, akkor azt mondjuk neki, hogy játszunk egyet, Isten. Majd én eldöntöm. Majd még visszajövök. Majd még meghallgatom. Majd még elmondom a véleményemet a papról, a beszédről. Arról, ahogy én gondolom, majd, tedd oda mellé, egyenlő, soha. Vigyázz, a ma elutasított most nem biztos, hogy majd egyszer még visszatér. És akkor mi lesz velünk? Mindegy. Élj a felkínált lehetőséggel, amikor Isten szembe jön veled, eléd áll, veled beszél. Döntésre hív, és ne mondd, hogy majd. Hanem mondd neki csendbe, igazad van, Uram. Én tényleg olyan vagyok, ahogy te mondod rólam. Nem olyan, amilyennek a hízelkedők mondják, amilyennek én szeretem hallani, amilyen szeretnék lenni, de nem vagyok. És ha egyszer ki tudod mondani, hogy igazad van, Uram, akkor az ítélet ott van Jézusom, rajtad meg. Jézusért ott van a kegyelem. Nem jó lenne egyszer ennek örömével hazamenni? Életedbe először. Senki máson nem múlik. Csak rajtad. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy még amikor megfeddesz és ítélsz is, gyöngéd vagy hozzánk, nem öntöd ránk mindazt a rúdságot, amit hordozunk, mindazt a sok tisztátalanságot, mohóságot, szeretetlenséget, irgalmatlanságot, ítélkezéseket. Szóval azt, akik vagyunk, hanem mindent egészen a te fiadra, Jézusra tettél ott a nagypénteki kereszten, és ő elhordozta a mi bűneinket. Köszönjük neked, Jézus, hogy ez így van. Köszönjük, Urunk, amikor ezt a szívünkbe tudod mondani. Add, hogy átéljük, hogy ez a kegyelem pillanata az életem számára. és bűnbánattal, alázattal tudjunk hódolni előtted. Hogy felszabadító, gyógyító, békességet adó, szabad lelked betölthessen bennünket. Köszönjük neked azokat, akik nekünk hirdették az evangéliumot. Köszönjük azokat, akik évszázadokon keresztül megálltak emberek előtt, és beszéltek rólad. És köszönjük, ha mi is tudtuk tenni, és bocsásd meg, ha soha nem tettük. Köszönjük azokat, akiknek az életén keresztül elálltad az életünk útját. Talán éppen ma, most, itt, hogy beszélj velünk. Hogy meggyőzz arról, hogy szeretsz, és hogy erre nagy szükségünk van. Áldunk és magasztalunk az ígéért, amelyen keresztül közel jössz, megszólítasz és meggyőzöl. Köszönjük, hogy minket se hagytál ki belőle. Köszönjük, hogy nekünk is szóltál. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Jöjjetek, vegyük az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden este 6 órakor lesz a záró férfi bibliaóránk, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, és vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet van, és gyermek istentiszteletet is tartunk. Arra kérjük a testvéreket, akik az Urkúti telkünk újjáépítése, épületek felújítása dolgába felajánlásokat tettek anyagilag is, hogy azok minél előbb, ha tehetik, rendezzék a felajánlásukat. Ahogy az igehirdetés elején már jeleztem, az erzsébeti esté kulturális rendezvény sorozatunk záró alkalma ma este 6 órakor lesz itt a templomban, amikor a gyülekezet kórusa évadzáró hangversenyét tartja. Egy kedves testvérünk kérte, hogy hirdessük 36 négyzetméteres harmadik emeleti lakása, kiadó lenne. Ennek a részleteit nem olvasom most fel, aki informálódni szeretné, az ezt a lelkészi hivatalban megteheti. Akik jelentkeztek a Reán következő héten kezdődő, egy hétig tartó urkúti munkálatokra, azokat az egész munkálatokat vezető főgondnok egy rövid megbeszélésre kéri és hívja. Több mint 20-an jelentkeztek, hogy a Reán jövő hét napjaiban, egy napig, két napig, akár egy hétig lent lesznek Urkúton, segítenek dolgozni az átépítés, az újjáépítés munkáiba. Ennek részleteiről kellene megbeszélést folytatni, tehát arra kérem, hogy akik jelentkeztek a Reán következő hét hétfőjétől az urkúti munkákra, azok az istentisztelet után a gyülekezeti nagyteremben találkozzanak. Steinweg-ből vannak itt testvéreink. Gyülekezetünk egyik kedves tagja, Korin már oda is ült, hogy segítsen fordítani, tolmácsolni, szeretettel köszöntjük őket. Azoknak a kedvéért mondom, akik nem tudják, hogy valamikor nagyon szoros kapcsolatban voltunk a Steinweg-i kórussal, a kórusunk a kórussal, és ekkor gyülekezeti baráti kapcsolatok is kialakultak. És vannak még, akik ezt a kapcsolatot ápolják mind a mai napig. Ennek részeként vannak itt most holland testvéreink, akiket köszöntünk szeretettel, és kérjük, hogy Isten áldja meg őket, vigyék haza a köszöntésünket a kórus tagjainak és a közösségüknek. Isten hozta önöket. Kedves testvérek, elkészült az Anima Sony zenekarunk lemezbemutatójáról készült koncert DVD. Ez után nyomtatott példányban kapható, 100 újabb példány készült el, az iratterjesztésben 1500 forintos áron megvásárolható. Ugyancsak a mai nappal elkészült és megérkezett a gyülekezetünk évszakos újságja, a Hírmondó. 400 példány készült belőle, ezt ingyenesen adjuk a gyülekezet tagjainak, bátran vigyük, most kivételesen arra is biztatok, hogy akinek van olyan családtagja, szerette, ismerőse, akinek szívesen a kezébe adná, az vigyen a saját példányán túl egy-egy újabb példányt is. A Hiton táborba készülő szülők és gyermekek számára a jövő vasárnap 23-án az Isten tisztelet után szülői megbeszélést tartunk. A hitoktatók egyúttal azt is kérik, hogy akik tehát a hittanos táborba jelentkeztek a gyermekük révén, hogy a gyermeküket oda hozzák, és még nem rendezték, azok az anyagiakat is rendezzék, legkésőbb a reánk következő vasárnap a szülői megbeszélés alkalmával. Jelentem azt is, hogy a zsinat elnökségétől körlevél érkezett, amelyikben az a kérés fogalmazódott meg, hogy ezen a vasárnapon az árvízkárosultak megsegítésére hozzunk adományokat, amelyeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat számára fogunk postázni, és ők fogják szükség szerint a rászorulók közt az adományainkat szétosztani. Több gyászoló család is érkezett közénk. Az elmúlt héten veszítették el szeretteiket, Kovács Andorné testvérünket, Klárikát, aki sok évtizeden át az egész családjával, egyetemben is, egyedül is, aztán asszonyként is, gyülekezeti tagként, asszonykörösként is ide tartozott ehhez a közösséghez, temetéséről később történik intézkedés. Elhunyt Huszárik Sándorné testvérünk is, őt inkább csak az idősebbek ismerik, Huszárik Sándorné testvérünk, akinek a temetéséről már tudunk, az időpont péntek 1:43 Pesterzsébet. Isten adjon vigasztalódást, már most is kérjük a gyászoló emlékező szeretteiknek. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a 278. számú dicséretünk 8. versét, majd a himnuszt énekeljük. 278.8. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.